Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi.
Önmagáért azért ne rendezzünk sakk olimpiát, hogy rendezzünk egy eseményt, mert az szerintem nem helyes.
Kár becsapni az magunkat, hogy olyan tehetségek vannak majd, mint én, aki ott voltam meg a nővéreim a lányok között.
Csisztó Sportcast. Csak hitelesen.
Díszdoktorra avatták a Testnevelési Egyetemen Bolgár Juditot, minden idők legsikeresebb sakkozónőjét, aki 26 éven át vezette a világranglistát. Szeretettel köszöntök mindenkit a Csisztó Sportcastban. Azt hiszem, hogy a polgárlányok történetét, Juditét, Zsófiét vagy Zsuzsájét senkinek nem kell bemutatni, hiszen önálló fejezetet írtak a nemzetközi sakktörténelemben. Most azonban lehet, hogy valami olyasmi következik, ami nekik is újdonság. Sakk olimpiát rendez ugyanis Budapest 2024-ben. Ez egy óriási sportdiplomáciai siker és egyben hatalmas lehetőség, amelyről a mai műsorban, tehát vendégeimmel, Polgár Judittal és a Magyar Sakkszövetség elnökével, Szabó Lászlóval beszélgetek majd. Szeretettel köszöntöm a nézőket, tehát itt a Csisztó Sportcastban, és persze vendégeimet is, Polgár Juditot és Szabó Lászlót. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
Köszönjük szépen.
Judit, próbáltam így végigolvasni a szakmai és a társadalmi elismeréseid sorát. Megmondom őszintén, hogy elég hosszú ez a lista, és nagyon érdekelne, hogy most ebben, akár fontosságban ez a díszdoktori cím, ez hova passzol, hova illeszkedik? Van neki helye?
Hát először is ugye nagyon megtisztelő, hogy egy ilyen doktori címet kaptam. De ezeket a díjakat én valahol mindig úgy tekintem, hogy ez az én eredményeim, de az én eredményeim keresztül a családomé, a szüleimé, illetve nem utolsó sorban a sportágé, hogy az Magyarországon komoly sportként van tekintve a sakk. Tehát ez nagyon fontos.
Világos, de azért van valami sorrend abban, hogy az ember igazán mit tekintett. Ugye Oscar-díjak sorát tudod, az évszázad legjobb sakkozónője voltál, és még sorolhatnám, hogy csak egy párat említsek nyilvánvalóan. Tehát
szoktál sorrendet állítani? Nem szoktam sorrendet állítani. Nyilván mindig az, ami a legfrissebb, az van az emberben legjobban, legaktívabban. És mivel mindig a napi teendőkkel és a jövővel foglalkozom, ezért úgy megy tovább az életem.
Elnök úr Laci, ugye te is ott voltál ezen a díszdoktori avatáson, és hát nyilván nagyon azt gondolom mindenki, ez egy nagyon személyes méltató beszéd volt a tiéd, mint hogy egyébként mindig minden beszéded ilyen. Viszont az érdekelne, hogy ha onnan közelítjük meg ezt a kérdést, hogy itt él és itt alkot közöttünk Polgár Judit, itt Magyarországon, akkor ez ennyi hozzáadott értéket tesz egyáltalán a magyar és a nemzetközi sok élethez?
Nyilván szerintem mindannyiunkban nagyon helyesen van egy csodálat a Judit és a testvérei pályafutása iránt, de azért, és nyilván ezt a csodálatot, meg elismerést, ezt helyes és méltó minden alkalommal kifejeznünk. De azért egy picit tovább kell tudnunk ezen lépni, és azt is meg kell néznünk, hogy mindaz, amit ők alkottak, és most Judit van itt, ezért inkább róla beszélve, amit ők létrehoznak, vagy amit Judit létrehoz minden nap, az mit tesz hozzá az ország a benne élő embereknek a mindennapjaihoz. És én arról beszéltem ebben a béltató beszédben, vagy arról is, hogy benne nekem az a legszebb mindabban, amit Judit csinál, hogy ő a sakkot, mint az emberek életminősége javításához hozzátenni képes eszközre tekint. Uh-huh. Nem egy sportra, vagy nem csak egy sportra, nem csak egy játékra, hanem valami olyasmire, amivel az életünk, a mindennapjaink jobbá válhatnak. És ez nagyon távoli dolognak tűnik. Tehát olyasminek tűnik, hogy mi köze van egy tologatjuk a bábukat a táblán, aztán ez jót tesz az életünknek. És mindaz, amit ő alkot és létrehoz, az bebizonyítja, hogy igenis van köze hozzá.
Igen, már az alkotás szót szóban hoztad, akkor nagyon érdekes, mert ugye te szavaidat idézzem, ugye elmondtad, hogy végül is a sakk sport is, tudomány is, és oly sok minden, de mindent elmondtál gyakorlatilag, hogyha a művészetet is ide veszem, ami valóban az alkotó létforma, de akkor tényleg hányféle fogalmat tudunk társítani a sakkhoz, ami mind-mind passzol hozzá?
Nagyon sokat, mert ez egy 1500 éves játék, sok mindent tudhat, hogyha fennmarad, sőt, reneszánszát éli valahol
abszolút,
most.
Abszolút, igen.
Tehát csak az én életemet tekintem, ugye elég hamar kezdtem el sakkozni, 5 éves voltam, akkor egyértelműen játékként indult kizárólag, utána azért elég hamar bekúszott a sport. Későbbiekben, ugye, amikor rengeteg felkészülést igényelt, akkor azért a tudományos kutatási része is, akkor később észrevettem, és ugye nem lehet nem észrevenni, hogy azért a sakk megjelenik a szép irodalomban is, de azért a filmekben, tehát mindenhol jelen van különböző kapcsolódási pontként. És hát amikor megszületek a gyerekeim, akkor nyilvánvalóan az oktatás, az mivel elsődlegesen náluk láttam és kerestem azokat a pontokat, hogy hogy tudom behozni az életükbe, és utána ez ugye eléggé rendesen ki lett terjesztve.
Abszolút.
A világra, de még azt szeretném hozzátenni, hogy például a kutatásban a mesterséges intelligencia fejlődésében nagyon sokat hozzátett, ami nem feltétlenül mindenki számára egyértelmű, de az adatbázisok, a fejlődések, különböző mesterséges intelligencia komoly orvosi és más kutatásokhoz használtak például az AlphaZero-t, ami egy sakk program, egy mesterséges öntanuló kompjúter, ugye? Vagy lehet, hogy rosszul fogalmaztam pontosan, de szóval öntanulása a számítógépnek.
És hát ugye ez is érdekes, ha már szóba hoztad egyébként pont ezt, hogy a reneszánszát éli, ugye, hát hogyha valamiről el lehet mondani, hogy a Covid levitte a sportot, akkor az a sakk az, amit gyakorlatilag bizonyos szempontból fölemelt, hiszen olyan szinten áttolódott az online térbe gyakorlatilag a sakk minden szempontból, ami persze nem jelenti azt, hogy azért a valódi 3D-s játékra ne lenne az embernek igénye.
Az az igazság, hogy ez az egész szomorúság, amit a Covid okozott a világnak, én úgy gondolom, hogy olyan dolgokat, ami már amúgy is pályán volt, azokat sokkal jobban felgyorsította. És ez ilyen a sakk is. Tehát a sakk az nem a semmiből jött elő az online térbe, hanem annak van már egy, majdnem két évtizedes múltja, hogy folyamatosan a sakk szeretők követik a versenyeket, élő közvetítések vannak, játszani lehet, tanulni lehet, mesterkurzusokat lehet hallgatni. Illetve a sakk az egy olyan játék, amit nagyon jól lehet űzni ugye az online térbe, mert például egy kommentálást, hogyha nézünk, akkor összejöhetünk, már ugye most a korlátozások mellett, de azért egy teremben, egy szobában lehetünk és beszélgethetünk közben, hogy mi történik, mint mondjuk egy foci meccset is lehet együtt nézni. Tehát igazából a sakkban már megvolt, létezett, ki voltak alakítva nagyon sok ilyen nagyon megfelelő platform, csak ezt hatalmas lökést adott, és sokszorosára nőtt a regisztráltak száma, a játszók száma, az új emberek, akik ugye meg akarták tanulni a játékot, én is sok ilyenről tudom.
Abszolút. Laci, most ha azt nézzük, hogy végül is ez segítette, vagy nem, mondjuk egy budapesti olimpiai kampányban, hogy nektek az online térbe kellett áttenni tulajdonképpen a terjeszkedést, és most itt nem arról a lobbiról beszélek, amihez természetesen például a férjed is nélkülözhetetlen volt, de láttam, hogy maga gyakorlatilag a pályázati prezentáció is teljes egészében egy online konferencia keretében történt, sőt a szavazás is, sőt az eredményhirdetés is. Egyébként gratulálok magát az a pályázatot, végignéztem, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon impresszív volt minden szempontból. Szóval ez most előny volt, vagy hátrány, hogy személyesen nem tudtam oda menni valakihez kampányolni?
Hát ezt most nem is tudom eldönteni. Köszönjük szépen a gratulációt. Nagy munka volt, nagy csapat dolgozott rajta hosszú ideig. Mert hát végülis az eredmény minősít, és hát hogyha megvan a sakk olimpia, akkor jól csináltuk, és akkor a körülmények azok kedveztek.
2024-ben Budapesten
lesz. Érdekes volt a dolog, mert nyilván még 2020 elején a FIDE-nek egy közgyűlése volt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol von Gustavval, a sakkszövetség FIDE delegáltjával együtt ott voltunk, és ott még tudtunk utoljára személyesen, és Judit férjével, tudtunk személyesen lobbizni a sakkolimpia mellett, de aztán ennek vége lett. És az utolsó, hát mennyit is, 7 hónapot, 8 hónapot, azt az online térben kellett folytatni. E-mailekkel, Zoom beszélgetésekkel, ezzel-azzal. Mi is tanultunk ebből, és azt hiszem, hogy nyilván az egész sakk közélet, vagy a sakk világ, meg az egész sportvilág is tanult abból, hogy ezt az online teret, ezt hogyan kell kihasználni, hogyan lehet a magunk javára fordítani belőle már azt, amit kénytelenek vagyunk a magunk javára fordítani, mert minden más az meg eltűnt. Még egy dologra hagyj kössek vissza abból, amit a Judit annyi ágáról beszélt a sakknak, és ezek mind igazak, szóval, hogy ez a világ leg, globálisabb nyelve. Egy olyan nyelv, amit a legtöbben beszélnek a világon.
Hát és amikor Judit azt mondta, hogy beszélek sakkul, hát ezt amikor először hallottam tőle,
tehát,
hát
hogy,
ez hihetetlen.
Hogy nincs, leül két, a világ két különböző végéből származó ember, akinek egy közös szava sincsen, mármint beszélt szava, leül egy sakktáblához, és elkezdenek beszélgetni a táblán meg a játékon keresztül. Szóval ez egy olyan erő, egy olyan kötőerő, egy olyan malter, ami és nyilván 1500 éve ez a malter csak erősödik, amihez semmi más nem hasonlítható.
Azt gondolom, Judit, hogy ha egy sportoló vágyhat sok mindenre, azon kívül, hogy a világ legjobbja legyen, az nyilván egy olyan lehetőség, hogy akár hazai közönség előtt is egyik legnagyobb megmérettetésen mutassa meg magát. De azt is tudjuk, hogy ez ugye egy más éra. Szóval volt benne ilyesmi? Tehát ha az ember mondjuk egy olyan erővel tud fellépni, hogy a feleség a Polgár Judit szerinted az sokat nyomhat alatba, vagy pedig Guszti önmagában is éppen elég fajsúlyos lobbista?
Hát igazából ugye, aki valamennyire benne van az ilyen dolgokban, hogy működnek, ugye, azért ez pont ugyanolyan előkészületeket igényel, mint egy sportolónak a felkészülése egy olimpiára. Tehát azért, ami jóval, ugye a férjem már 8 vagy nem tudom hány éve delegátus, tehát igazából ő mindenkit ismer elsődlegesen rajtam keresztül még az elején, de mivel amikor én versenyeztem, akkor neki volt ideje, mivel elkísért a legtöbb versenyre, volt ideje akkor beszélgetni az emberekkel, tehát ő saját maga kivívta azt a megbízhatóságot, azt a hitelességet, hogy amit ő képvisel, ahogy reprezentálja Magyarországot, és képviseli az adott kéréseket, igényeket, amit itt Magyarországról ugye rábíznak, az egyértelműen ő tudta ezt vállalni és tartani is, amiket ő meg tudott ígérni. Az nyilvánvalóan nem volt hátrány, hogy rajtam keresztül, illetve engem is ismernek, illetve az, hogy a Világ Sakkszövetség elnöke 2019-ben itt volt a Világ Sakkfesztiválon, amit az alapítványom, a Polgár Judit Sakk Alapítvány szervez, és már elég régóta benne vagyunk, egy nagyon exkluzív helyszínen voltunk a Nemzeti Galériába, tehát ott nem csak ő, hanem más döntéshozók is, illetve fontos szereplők jöttek el a fesztiválra, és ott azért látták, hogy mi mit csinálunk, amit akarva akaratlanul biztos, hogy kicsit összemosnak, hogy azért, hogyha ilyen lehetőség van Magyarországon egy ilyen több ezres rendezvényt megszervezni, amikor ugye még lehetett.
Igen.
Akkor...
Távolinak tűnik ez tényleg, mint
igen, ott, ott aznap volt 7500 látogató a galériában, és minden szinten voltunk. Tehát nyilvánvalóan ezek a dolgok még hitelesebbé teszik egy ilyen pályázatot, de azt szeretném elmondani, hogy nyilvánvalóan a pályázatot előkészíteni. Azt tényleg, ahogy a Laci is mondta, nagyon nagy csapatmunka volt, és azt mindig szeretem elmondani, hogy ezért a Nemzetközi Sakkszövetségben azért ez szájról szájra jár, hogy ilyen pályázatot, ilyen profi megközelítésből és precizitással még nem nagyon láttak.
Én is végignéztem az anyagot, és valóban azt gondolom, hogy nagyon sok dologban újszerű, ami azért egy érdekes dolog, mert ugye a világ egyik legtradicionálisabb dolgáról, játékáról, sportjáról beszélünk, bár nyilván 1500 évvel ezelőtt még nem sportnak indult ez a dolog, viszont annyi új elemet, annyi új megközelítést látok a szervezés körül, leginkább a fenntarthatóságban, a zöld gondolkodásban, de természetesen a modern technológiáknak is a megjelenítésében és jelenlétében, ami, ahogy mondtad, nyilván ritkán látható egy ennyire kompakt pályázat, és gondolom a kompaktságában azért ezeknek az új ötletek is jelentősége van. Erről majd szeretném, ha Laci, te is mondanál valamit, de egy versenyzőnek, és akkor egy picit innen közelítek meg, számít-e az, aki csak a táblát látja és arra koncentrál, hogy egy világversenyen mi van körülötte?
Hogyha nagyon erős és az éremér játszik,
akkor nem.
Nem, mert pontosan emlékszem, hogy... és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy megtartsam ezt a nézőpontomat, hogy azért vissza tudja gondolni, hogy milyen volt, amennyire emlékszem, 5 évesen, 10 évesen, 20 évesen, illetve különböző pontokban. Igenis rengeteg dolog van, amin esetleg most már megakad a szemem és a sakkozók nézőpontja, de én is pont ugyanott voltam akkor. Akkor, amikor egy sportoló az éremért játszik, akkor ő azt nézi, hogy mindig a színpadon játszon, a között a pár játékos csapat között legyen, és leginkább a végén ott legyen az első táblán és a dobogón az első helyen. Nyilvánvalóan ez az olimpia egész mást jelent egy élsportoló számára, aki éremért megy. India, Kína, Oroszország, Ukrajna, Magyarország, az most nem annyira inkább hadba, de tehát azért egész mást jelent azoknak a játékosoknak. Egész mást jelent azoknak az országoknak, akik két évben egyszer mennek el versenyre, és tényleg egy csapat eseménynek élik meg. Nyilvánvalóan egész másképp nézel rá, mint szervező. Én a saját fesztiválom keretében sok mindent látok, hogy mennyire szerteágazó, nyilván egy olimpia az.
Akkor a szervezői szemlélettel is már nyilván azóta maximálisan tisztább a keret.
Igen, de hát nyilván itt egy hatalmas csapatról van szó, önkéntesekről, szakemberekről, tehát az nem kérdés. De nyilván egész más szemmel nézek most egy olimpiát majd, vagy bármilyen versenyt, rendezvényt, mint amikor játékos voltam. Én abban reménykedek, és volt olyan olimpia, ahol ezt már azért megpróbálták, a sikeressége az ugye mindig kérdés, hogy amikor elkezdett színezni a különböző plusz eseményekkel, akkor mit tudsz nyújtani és kinek. Tehát voltak olyan rendezvények, ahol sakkészletkiállítás, fotókiállítás, technológiai eszközök, ahogy így úgy amúgy lehet játszani, tehát ilyen workshopok. Én nagyon fontosnak találom, hogy mivel itt van körülbelül 3000 ember, sportoló, vezető és azért a világ szeme ebből a szegmensből mindenféleképp nézi majd Magyarországot. Nagyon fontos, hogy ez azért közel ne csak egy sportesemény legyen, míg nagyon sok embernek ugye ez nyilvánvalóan az, tehát ez érthető, de ahhoz, hogy ez sikeres legyen, azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy nagyon erősen megjelenjen az oktatási hatása itt Magyarországon, illetve nemzetközileg is bemutatni, hogy mi azért eléggé élen járunk, vagy ott vagyunk az élen, mennyire fontos, mennyire fenntarthatóvá tudja tenni sok mindent, leginkább a sportágat, illetve a jövőt tekintve, és hát sok más elleme is, tehát hogy olyan kulturális események legyenek, abszolút, ami nekem nagyon a szívemhez áll, ugye a Világsakfesztivált is ebben a szemléletben van, hogy tényleg az, aki 4 évestől 120-ig mindenki megtalálja magának valót, például ha más nem, akkor sakkfilmek vetítése, vagy olyan sakkal kapcsolatos tevékenység, amiben megjelenik a sakk, mint motívum, mint eszme, mint ötlet, mint stratégia, mint igen, vizualitás.
Igen, művészeti megközelítés, vagy
igen,
bármi más.
Igen, tehát hogy egy olyat lehessen alkotni, azért egy olimpia 2 hétig tart, ami tényleg úgy megmarad, hogy hú, nekem ezért, nekem azért, nekem azért.
Hát igen, mert végülis Laci azért azon túlmenően, hogy ez most egy hatalmas nagy diplomáciai siker, ez egy óriási lehetőség. Tehát ez egy tényleg olyan bemutatkozási lehetőség, és itt nem arról van szó, hogy a magyar sakkot kell a világnak bemutatni, mert Juditék és természetesen a nagy elődök, és azóta is azért a kitűnő magyar nemzetközi magyar sakkmesterek, azt gondolom, hogy szakmailag ezt már megtették, de ez egy ország bemutatkozása lesz gyakorlatilag az expo területén. Láttam a terveket, a 3D-seket, tényleg egészen káprázatos látványt álmodtatok meg. De mi még a fontos szervezői oldalról, hogy amit a Judit említ, hogy annak is emlékezetes legyen, aki nem versenyzőként jön ide, hanem ő érdeklődő, kísérő, látni akarja ezt.
A mi gondolatunk az a sakkolimpia kapcsán, és szerintem ennek a gondolatnak kell egyfajta ilyen vezérmotívumként majd végighaladni az elkövetkező 3,5 éven, ugye ennyi van hátra a sakkolimpiáig, hogy a sakkolimpiára semmiféleképpen ne célként tekintsünk, hanem eszközként. Uh-huh. Tehát önmagáért azért ne rendezzünk sakkolimpiát, hogy rendezzünk egy eseményt, mert az szerintem nem helyes. Szerintem az a helyes, hogyha úgy gondolkodunk egy sakkolimpiáról, vagy egyébként bármelyik magyarországi rendezésű sporteseményről, hogy az eszköze annak, hogy a sportot, az adott sportágat, meg általában a sportot, azt hogyan tudja még mélyebbre tolni a társadalom szöveteibe. Hogyan tud az segíteni azon, hogyha egy helyesnek tartott dolog, már pedig mi azt gondoljuk, hogy a sakkozás az egy helyes dolog, az egy jó dolog, az még mélyebbre csúszson bele, vagy ereszkedjen bele a társadalom szöveteibe. Az oktatással, a kultúrával, a stratégiaalkotással, a türelemmel, sok mindennel, amit a sakk ad. Ezért aztán mi a sakkolimpiára, mondom még egyszer, nem egy logisztikai eseményként tekintünk, mert most, hogy hány tábla, meg hány ember, meg ha szálloda, meg nem tudom, ezek fontos dolgok, de ezek szervezési kérdések. A kérdés az, hogy a gondolat az, hogy a sakk jót tesz az életminőségnek, a sakk jót tesz a gyerekeknek, a sakkozás jót tesz mindenkinek. Az tisztességesebb, becsületesebb, sportszerűbb, gondolkodóbb, tisztább embereket hoz létre, vagy segít ezekben, ezt el tudjuk-e hitetni? És én azt hiszem, hogy igen.
Oké, na most jön egy olyan kérdésem, ez hozzá kell, hogy készüljek egy kicsit. Mert ugye Judit azért tudjuk, hogy amikor például a Testnevelési Egyetemen ugye a díszdoktori cím kapcsán tartottál egy nagyon izgalmas prezentációt, óriási övezettel néztem a gyerekeknek a teljesítmény, a siker, a boldogság összefüggéseiről, akkor azért azt is elmondtad, ugye, hogy ezeknek az elemeknek árnyoldalai is vannak, és például az egyik ugye a teljesítmény körüli kritika és önkritika, ami nagyon lényeges, ugye, hogy az ember lássa, hogy amit csinál, az valóban mennyire minőségi. És most az előbb, amikor az esélyekről beszéltél, akkor rögtön azt mondtad, hogy akkor jó, Magyarország talán a hatban. Na de ha az ember egy világversenyt szervez, ráadásul egy olimpiát, ugye mi más motiválhatná akár a magyar közönséget jobban, mint hogy indul egy esélyes csapat, és egy olyan múlttal, mint amilyen nyilván a magyar saknak van, az ember azt gondolná, hogy a lehető legütőképesebb csapatot kellene összeállítani, amit hát ha most itt 10 emberből 10-et megkérdeznék az utcán, mindenki azt mondaná, hogy hát remélem a polgárik játszanak majd a sok olimpián. Szóval, hogy egy picit nézzük ezt a dolgot abból a szemszögből, hogy a mostani versenyzői merítés, sok a fiatal tehetség, Karácsony testvérek, ugye a lányok, Gázsóka talán, és hogy úgy egyáltalán, ha például a női csapatra gondolok, vagy akár a férfire, hogy áll össze reálisan, és mit lehet ebben a hátralévő 3,5 évben csinálni? Hát te szövetségi kapitány is voltál évekig a férfiaknál, tehát azt gondolom, hogy ebből a szemszögből is tudsz azért csapatépítésben gondolkodni.
Igazából én egyre többet beszélek már arról, hogy ugye van egy fantasztikus 100 évnyi, legalább 100 évnyi múltja a saknak. Olyan múltja, ahol azt mondhatjuk, hogy világ top 10-be, vagy akár top 5-be voltak a világjátékosok nők között is, férfiak között is. Na most ez azt jelenti, hogy olyan elkényeztetésben volt része a sakkszeretőknek.
Igen, ez így van. Az, ez abból ki kell lépni. Ne haragudj, ti vagytok a hibások, hogy ebből így gondolkozunk.
Igen, én azt mondom, hogy ami volt, az volt, azt érdemes mindig szem előtt tartani, és tudni, hogy azok nagyon nagy dolgok voltak, mert teljesen különböző korszakoknak voltak a meghatározó nemzetközi személyiségei a magyar sakkozók. De kár becsapni saját magunkat. Tehát kár becsapni a magunkat, hogy olyan tehetségek vannak majd, mint én is, én, aki ott voltam, meg a nővéreim a lányok között, hogy a Lékó Péter, Portis Lajos, és sorolhatnánk ugye sokat, hogy a Rapport Ricsi ugye most azért 20-ban van már elég régóta, de azt ne akarjuk újraélni, mert nem reális, és nagyon fájni fog. Amikor én kapitány voltam, ugye visszavonultam 2014-be, és utána a következő évben bronzérmet nyertünk a csapattal, én már nem mint játékos, hanem kapitányként. Én ismertem a fiúkat, tudtam a szokásokat, tudtam, hogy ki, hogy stresszel, nem stresszel, stb. Ahhoz, hogy dobogósok legyünk, ahhoz mindig kell a szerencsefaktor is. A sakban a párosítás, milyen napod van, stb.
Hát ez minden sportban kell.
Minden sportban, de az nem egy kis része sok esetben, amellett, hogy kimagasló játékosok vannak. Mostanra azt tudom mondani, hogy vannak jó játékosaink, de nem olyan kaliberűek tömegesen, mint amikhez hozzászoktunk. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne legyünk lelkesek, ne készüljünk, ne támogassuk, nyilvánvalóan a fiatalokat támogatni kell, mert ahhoz, hogy egy fiatalból jó játékos legyen, ahhoz számtalan dolog kell. Tehát kell az, hogy a szülő beáldozza, vagy ne áldozatnak fogja föl, de támogassa a gyereket.
Hát a életetek erről szólt.
De minden tehetségnek persze. Csak a mértéke a kérdés.
Ez így van, persze.
Tehát az, hogy mennyit áldoz be a szülő, a család annak érdekében, hogy a gyerek vagy a gyerekei ott legyenek. A gyerek mennyire szeret sakkozni? Mennyire tudják megtámogatni azt a technikai felkészültséget, az utaztatást? És akkor ennek a tetejébe kell, hogy jöjjön, hogy a szövetség megteremti azt a lehetőséget, hogy kap támogatást a gyerek. De nem lehet a szövetségre nyomni mindent, hogy nincs pénz, nincs tehetség, nincs játék, nincs eredmény, de része, de egy nagyon komoly része, ha csak a lényeget tekintem. És a tehetség az, hogyha láttad az előadásomat, aki
tudom,
látta, ott a tehetséget kisbetűvel írtam a diánra.
Tudom, meg is lepődtem egyébként.
És
pont
én
a te
azért írtam, igen, mert én úgy gondolom, hogy a tehetség az egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon megvezető dolog tud lenni egy külsősnek. Mert most például a Vejkánzében a világ egyik legnagyobb versenyének, most az élőben volt januárban, egy olyan holland fiatal tehetség nyerte meg, 21 éves, akiről 10 éve, 15 éve tudjuk, hogy tehetséges, de köze nincs az olyan tehetségekhez, mint a Carlsennek, vagy akár a Karjakinnak, akár olyanoknak, amit a néző valószínűleg nem is hallott, de világklassz is. Amikor ők voltak 12 évesek, mindenki tudta, hogy világklassz is lesz. Ez a fiú tehetséges volt. Hollandiában egész család sakkozik, a testvére itt volt Magyarországon a mi versenyünkön, amikor játszott a kislányka a fesztiválon. Tehetséges volt, de hozzá volt téve. A támogatás, a szülői támogatás, a lelkesedés, az edző, a kitartás, és akkor sorolhatnánk tovább. Tehetséges
és
volt,
így
de a másik hat nélkül semmit nem ér, csak egy frusztráltságot, hogy tehetséges voltál, és nem vitted semmire. És ez a legjobb példa, hogy tényleg itt van ez a Van Forest fiú, aki a Carlsen előtt, a világbajnok előtt nyerte most meg a versenyt, és volt még három top 10-es játékos a világon, aki ott volt a versenyen. És megnyerte.
Ez egyben azt kell mondanom, hogy a televezetésedben teljesen logikus, és picit azt is mondanom, hogy ígéretes is, mert úgy tűnik, hogy akkor végül is, ha a tényezőket összerakjuk, akkor megvan a lehetőség. Persze nem tudom, hogy ez az idő, mondjuk az olimpiát nézzük, mire elég. És most Laci, téged is meg kell, hogy szólítsalak, mert a Judit azért, amikor az ujjait számolta, akkor ugye ott volt az az elem, amelynek a vezetője te vagy, ugye a szövetség, a támogatás, nyilván a lehetőség, hogy ezek a tényezők mind együtt álljanak. Ehhez nyilván nagyon kell egy olvasztó tégely, amit nevezzünk sok szövetségnek.
Persze, és a Juditnak teljesen igaza van. Tehát, hogy a modern sportban a siker elérésének annyi összetevője van, és ezeknek mind úgy kell összeállnia, hogy az már önmagában azért, hogy hát én ügyes kis kézilabdázó, meg ügyes kis súlyemelő, meg ügyes kis sakkozócska vagyok, ez már önmagában borzasztó kevés. Emellé sok minden mást oda kell tenni. Én azt hiszem, vagy abban reménykedem, hogy a sakkolimpia hazai megrendezésének hírével, meg lehetőségével kinyílik ez a kapu, vagy szélesebbre nyílik ez a kapu. Ugye mondok egy példát, ugye a sakkolimpián a rendező ország, a hazai ország az, amelyik több csapatot is indíthat. Ez bármelyik más sakkolimpián nem történik meg, majd velünk magyarokkal, mert oda egy csapattal tudunk menni az Open, a férfi mezőnyben, meg a női mezőnyben is. De ez talán egy inspiráció azoknak a fiataloknak, akik
úgy gondolják,
hogy nem biztos, hogy odaérnének, de most ez egy lehetőség. Az, hogy ahogy a Judit mondta, hogy majd 2024-ben a budapesti sakkolimpián ide fog fókuszálni a világ sakközvéleményének, meg talán ennél szélesebb közvéleményének is a figyelme. Ez is egy inspiráció. Tehát talán ez a hazai rendezés, ez hozzátesz egy kicsi faktort ahhoz, hogy valóban ugye, muszáj, hogy egy sportvezető mindig józan legyen. Még talán még józanabb, mint a játékos, aki, vagy a volt játékos, aki azt mondja, hogy ma nem vagyunk a legjobb sakk nemzetek sorában, a legjobb játékosaink nincsenek ott, vagy nincs annyi játékosunk, hogy ott legyünk a topon. Egy sportvezetőnek annak józanul kell tudnia látni, hogy hol vagyunk. De azért azokat a lehetőségeket, amik egy kicsit azt teszik lehetővé, hogy túllépjünk a saját árnyékunkon, ezt meg kell tenni.
És igen, csak
az
azt gondolom,
rendezés,
hogy
ez például ilyen.
Hogy egy szervezés sikere azért a végén, ahogy szokták mondani, a nap végén azért, szóval nem abból áll össze, hogy igen, nagyon jó volt, tökéletes volt a körítés, mindenki jól érezte magát, kipróbáltak minden újat, zöld volt, modern volt, stb.
És sikeres magyar válogatottaink
igen,
voltak.
Hogy,
és a nap végén ez a jó.
Igen, de ha ez a faktor, ez hiányozni fog, reméljük nem, csak hogy azért...
Na de nyilván ez nyilván része a gondolkodásunknak. Nyilván nem akartunk volna, vagy az is hozzátartozik a magyarországi sakkolimpia rendezésnek a gondolatához, hogy hát persze sikerre szeretnénk vinni a magyar játékosokat. Hát hogyne? Megpróbálunk ehhez mindent hozzátenni, nyilván ez bonyolult, mert most nem mennék bele ennek a részleteibe, hogy hogyan lehet ma Magyarországon sportszervezetet vagy egy sportágat üzemeltetni. Ez nem egyszerű dolog, ehhez sokféle csillagnak kell összeállnia, de én azt gondolom, hogy a vezérlő csillag az most megvan.
Szóljak hozzá egyet.
Igen, kérlek.
Amikor azt mondtad, hogy hát igen, nagyon szép, nagyon jó lesz az olimpia, stb., de hát mégiscsak azért, mert, hogy kéne egy érem, illetve
hát, igen.
Én abszolút nem így élem meg. Nem, azért
ez azért
nem.
Érdekes, mert hát ha valaki ugye eredménycentrikus versenyző volt, az nyilván.
Igen, te. De az önbecsapás az sokkal nagyobb károkat okoz, mint gondolnánk. Uh-huh. Hogy a szülő olyan dolgokat vár el a gyerektől, ami nem jogos, a tanár olyat vár, vagy magunktól bármilyen szempontból. Uh-huh. Tehát nem korrekt magunkkal szembe, én azt hiszem, illetve a szurkolókkal szembe se. Aki nem ért hozzá annyira, mert csak egyszerűen azt várná el, hogy na de hát amikor ott voltak a polgárlányok, meg amikor ott volt a Léko és játszott a világbajnoki döntőt, és hát a Port is, és. Hát azért ne felejtsük el, hogy most jelen állapotban van egy 14 éves kislány, Karácsony Katja, aki a világon a legjobb 14 van, ami lehet, hogy semmit nem fog jelenteni világszinten, amikor felnőtt lesz, de én azt mondom, hogy azokat az eredményeket, akik vannak, ami tényleg meg kell becsülni, mert nincs annyira sok jelen állapotban, se a lányoknál, se a filmnál. De ott van a Rapport Ricsi. Hát mindenki tudja azt, hogy aki top 20-ba kerül a világon, az igenis gyerekkora óta minden nap sakkozik.
Megfeszítve.
Az, hogy az eredmények hogy jönnek ki, az egy egész más történet, ugye? De én azt hiszem, hogy most a sakk társadalom és a sakk tehetségnek tényleg az a legfontosabb, hogy egy az, hogy ne rakjunk olyan súlyokat a vállukra, uh-huh. amit nem lehet megugrani, mert nem lesz Polgár Judit, és nem lesz Lékó Péter, és nem lesz Portis Lajos. És lehet, hogy nem lesz Rapport Ricsi. De lehet, hogy lesz 50-ben, lehet, hogy lesz 30-ban. És azért azt se felejtsük el, hogy azért az sem mindegy, hogy milyen életet élnek majd ezek a gyerekek. Hogy frusztráltak lesznek, mert nem lehetnek azok, akiket az a társadalom, meg mindenki elvár tőlük, vagy egyszerűen boldogok lesznek, mert azt szeretik, amit csinálnak, és tudnak sikeresek lenni, mint sportoló, de ha nem annyira sikeresek, mint a sportoló, akkor tud oktatni más gyerekeket, tud könyveket írni, el tudja látni a családját. Tehát én azért egy kicsit más szemszögből is nézném
abszolút.
A sportot.
És tudod mi? Az érdekes, hogy most azt hallgatom, hogy Polgár Judit a szülő, az édesanyja, a pedagógus, és hát persze volt versenyző, és a nagyon önkritikus, nyilván magával maximalista ember is mind-mind megszólalt belőled, mert hogy azt gondolom, hogy az önkritikában a realitás talaján maradás is egy fontos elem.
Bocs, Judit. És ez volt az, amiről én hogy a beszélgetés elejére visszakössek a TFS díszdoktori avató beszédnél, az életminőségről beszéltem. Ez a gondolkodás. Hát a Judit fejében a sakk, és remélem, hogy sok kunk, ha szabad így fogalmazni, fejében a sakk, az nem feltétlenül kell, hogy arról szóljon, hogy a világ legjobbja legyél, mert lehet, hogy nem fogsz tudni a legjobb lenni, de az életminőségedhez, ahhoz, hogy te akkor majd tanárként, pedagógusként, szülőként, nem tudom, micsoda, jobb emberré váljál a sakk által, ehhez tud hozzátenni. Szerintem ez a gondolat a legfontosabb.
Mondjuk azért lezárásképpen azért azt szeretném mondani, hogy azért nem akarom azt mondani, hogy aki tehetséges, az azon gondolkozó, hogy mi mást fog csinálni a versenyzés után, mert akkor tényleg 100%-kal arra kell fókuszálni. Én csak azt akarom mondani, hogy vannak sakkozók, akik úgy érzik, hogy ha nem lesznek világklasszisok, akkor frusztráltak lesznek, mert hogy és akkor mi van, semmire nem vittem, ami nem így van, mert bejárta a világot, utazgatott, ott volt, mit tudom én, a nők között mondjuk világ 20-ba, tehát hogy valamennyire egy kis realitást kell vinni a szülőknek a gondolkodásába.
Illetve, hogy helyezzük el ennek az értékmérőjén azt, hogy ez mekkora dolog amúgy egyébként.
Meg az, hogy az erőfeszítéseknek különböző visszacsatolása van. Egy sportoló tényleg ezerrel, én is azt csináltam, ugye reggeltől estig sakkoztam, amikor sportoltam, amikor kikapcsolódtam, az mind annak érdekében volt, hogy olyan időzítést tudjak nyújtani a versenyen, hogy ott kijöjjön a maximum. De hát ugye azért sok minden kell, és ha nem sikerül, hogy olimpiai érem legyen, vagy akár hadba kerülés, az nem a világ vége, de az biztos, hogy mindent meg kell tenni, és az biztos, hogy motiváció a fiataloknak. Tehát most, amikor az ünnepségen eljöttek a fiatalok, lányok, fiúk, akkor nyilvánvalóan érezhető volt, és nekik is mondtam, amikor beszéltem velük, hogy most egy szerencsés dolog történik, nem azért, mert hogy mindenféleképp érmes lesz a magyar válogatott, hanem 2-3 csapatot tud indítani igen. Magyarország, igen. Tehát egy életében, egy fiatalnak, akárhogy is fog történni, az egy olyan motiváció, hogy most 3 évig tényleg azt mondhatja, hogy mindent beleadok.
Tornaruhát hozzá, ha lenne Magyarországon olimpiának.
A lányoknál, jó, nem mondom, hogy kezdjél el sakkozni, de annyira nem könnyű 3 év alatt föltornázni magad olyanra, de vannak a lányoknál nyilván sokkal egyszerűbb és könnyebb a válogatottat feltölteni olyan tehetségekkel, akik akár éremhez is vezethetik a csapatot. csak.
Na, szóval azért jó ezt hallani, mert azt gondolom, hogy szülőkénteknek, például sportoló gyerekem a más dologban azért fontos, hogy ezt a fajta látásmódot erősítsük, hogy ez az általános jó miatt fontos, hogy a gyerek sportoljon, hogy sakkozzon, hogy nyíljon a kis, hogy mondjam, szemlélet a világ egyéb fontos dolgaira. És ha már itt tartunk, akkor engedjétek meg, hogy szóba hozzam azt is, hogy mind a ketten rengeteg mindent csináltak a sakkon kívül, természetesen. Laci, nem is tudom, hogy hányféle minőségedben tudnálak bemutatni, hogyha arról lenne szó. Judit, a te mondjuk így társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos széleskörű tevékenységed az szintén egy külön oldalt érdemelne. Úgyhogy most egy olyan dologról beszélünk, a Charity rovatban, ami a társadalmi felelősségvállalásról szól.
Charity. Think wise. Share smart.
Ez pedig azért nagyon fontos nekem, mert mindig úgy gondolom, hogy akik ebben a műsorban megfordulnak, azok olyan emberek a szó nemes értelmében, akiknek a véleményére adunk. Véleményvezérek minden szempontból. Hatásuk van, nem szeretem az influence kifejezést, de tényleg. Úgyhogy ha ők hívják fel a figyelmet olyan ügyekre, amik nekik fontosak, akkor azt gondolom, hogy talán más figyelmét is sikerül oda terelni. Neked nagyon sok ilyen van, Judit. Mi az, amit jelen pillanatban talán kiemelnél? Azon túlmenően, amit egyébként akár az alapítványoddal együtt nyilván a sakkért, a gyerekekért, az utánpótlásért megteszel.
Hát nekem egyértelműen az oktatásban lévő tevékenységem, ami 13-ban a sakkpalotta bekerült, mint nemzeti oktatási rendszerbe választható tantárgyként. Tehát azt abszolút saját magunk dolgoztuk ki, és ajánlottuk fel így a mindenki számára.
A társadalom számára.
Hát igen, intézményeknek igen. Azóta már az óvodai programunk is elkészült, illetve abba vagyok sok irányból nagyon aktív. Utoljára az Európai Oktatási Konferencián tartottam egy beszédet, előadást a sakknak a hatásáról, és azt nem mondhatom azt, hogy egyet kell kiemelni, akkor az nyilvánvalóan az oktatás.
Igen, és akkor még nem is beszéltünk. Mondjuk például a nők mondjuk akár szakmai, akár szakmán túli egyenjogúságának a képviseletéről, ez is egy nagyon-nagyon fontos része az életednek, de...
Az egy külön
műsor. Majd lesz olyan is, amikor beszélgetünk erről. Laci, hát ugye azon túlmenően, ugye a para sport, nyugodtan mondhatom, hogy az életed egyik nagyon-nagyon fontos része, ugye a Magyar Paralimpia Bizottság elnökeként is ülhetnél itt, de most más minőségedben vagy. Mi az, ami neked személyesen megdobogtatja a szívedet? A sok közül kérlek, emelj ki egy olyat, amit igazán ide tudsz emelni.
Nehéz dolog ez, mert abban a szerencsés helyzetben kerültem az életem során, nyilván próbáltam tenni érte, hogy csak olyan dologgal foglalkozzam, ami megdobogtatja a szívemet. Szerencsés az az ember, aki így tudja élni az életét, ilyen értelemben nagyon szerencsésnek tartom magamat, tehát én szeretem, amit csinálok, és megdobogtatja minden része a szívemet. Nyilván a fogyatékos sportnak a segítése és a fogyatékos emberekhez a sport gondolatának, a sport mint integráló erő, mint rehabilitáló erő, mint a társadalomban, sokszor ugye ezt a jelmondatot használjuk, hogy fogyatékosnak lenni nem azt jelenti vesztesnek lenni. Tehát, hogy jelezzük azt, hogy a sport által, meg sok minden más által fogyatékosként is lehet a győztesek oldalán állni. Ez nekem egy fontos ügy.
Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtátok nekem a Charity rovatban.
Charity. Think wise. Share smart.
És nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, mert a büszkeség szó az maximálisan ide passzol minden tekintetben. Mindig hatalmas büszkeség, ha Judit eljön és megosztja a gondolatait, és azt gondolom, hogy egy ország lehet büszke arra, hogy ez a pályázat így sikerült. Valóban, ahogy én érzékelem, ez a diplomáciai sikeren túl egy óriási lehetőség, amihez nagyon sok erőt kívánok nektek, mert ez a pályázat nagyon kecsegtető, nagyon izgalmasnak tűnik, és nagyon remélem és bízom, várom azt, hogy ez úgy álljon talpra, hogy ez most jelen pillanatban az elképzeléseitekben szerepel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük a meghívást.
És mindenkinek köszönöm, aki velünk tartott most a Csisztus Podcast ezen epizódjában. Remélem, hogy ennek a beszélgetésnek a teljes epizódját megnézitek velem a YouTube-on, illetve meghallgatjátok a különféle podcast felületeken. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok, viszontlátásra! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andreának, a frizurákat Szekeres Krisztának.
Köszönjük az EMI, a Charity és a Primus Labor támogatását. Primus Labor. Organikus táplálkozási megoldások egyénre szabva Dr. Kecskés Norbertől. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Vargának, az ékszerekért a Zema Porcelán ékszerháznak. A helyszín, ahol forgattunk, a Párizsi Udvar Hotel Budapest. A Párizsi udvar építészeti, iparművészeti kincs. Ornamentális részletei, díszei a saját korában is elkápráztatták a látogatókat. A kiváló lokáció és a tökéletes enteriőr folytán luxusszállodaként eszményi otthont adhat a világ bármely tájáról érkező vendégnek. A tervezők célja az volt, hogy az itt eltöltött idő egy olyan elvarázsolt világélményét nyújtsa, ahová mindig visszavágyunk. Az épület legdíszesebb, leglátványosabb része a passzázs, itt kapott helyet a szálloda étterme, a Párizsi Passzázs Café & Brasserie is. A felújítási munkálatok során 85 ezer munkaórát vett igénybe a kerámia díszek restaurálása, amelyben 100 szakember vett részt. Végül 250 ezer zsolnai elemet sikerült helyreállítani, ami 3000 négyzetméternyi homlokzati felületet jelent.